Mennyei Atyánk, ismét a Te jelenlétedben állunk. A szívünk vágya az, hogy bár soha onnan el sem mennénk, olyan jó volna fölkeltünkben, lefekvésünkben, kimenetelünkben és bejövetelünkben mindenütt a Te árnyékodban lakozni, és nem csak elméletileg, nem csak szavakban, hanem azzal a békés tudattal, hogy Te előtted állunk, veled járunk, benned élünk és benned lélegzünk. Köszönjük a napot. Köszönjük, hogy békességet, szeretetet adtál, és azt a vágyat, hogy együtt lehessünk. Köszönjük neked azt, hogy meglátogattál bennünket, és megajándékoztál bennünket testvérekkel. Hadd legyen a Te dicsőségedre ez a délután. Valóban azt valljuk, hogy nem érdemes kimenni, ha Te nem jársz elől, ha nem veled mehetünk. Nem érdemes építeni azt a házat, amelyiket Te nem építed, és őrizni azt a várost, amelyiket Te nem őrzöd. Úgyhogy kérünk Téged, nem azért, mert érdemesek lennénk rá, hanem azért, mert a Te fiadat azért küldted, hogy fölépüljön a Te országod. Az ő nevében kérünk Téged, hogy légy jelen, adj el áldást a mai együttlétre. Áld meg az igét, hogy hasson. Segíts, hogy minél kevesebb legyen benne az emberi okoskodás, és minél inkább mindannyian Te rád tudjunk figyelni. Őrizd meg bennünket az úton, amelyen járnunk kell. Irányíts lépteinket, hogy a Te dicsőségedre formálódjon a jellemünk, és a Te dicsőségedre jöjjünk egyre inkább, míg el nem jössz mi érettünk. Amen. Egy olyan emberről szeretnék ma beszélni, Istennek egy olyan emberéről szeretnék beszélni, vagy megosztani gondolatokat, akiről én azt gondolom, hogy azt feltételezik, hogy nagyon jól ismerjük. És minél jobban belegondolunk, hogy milyen nagyon jól ismerjük, úgy annál többször fölmerül a kérdés, hogy lehet, hogy annyira mégsem ismerjük, mint amennyire gondoltuk, vagy mint amennyire tanítottak bennünket, és ilyen sztereotípiáink vannak, hogy milyen is volt ő. Illés. Illésről mindent tudunk, és néha azt gondolom, hogy semmit nem tudunk. Jól tudjuk, hogy még az Új Szövetségben is szerepel. Persze azzal nem nagyon foglalkozunk, hogy az evangéliumokban, amikor föltűnik a neve, akkor vajon milyen szövegkörnyezetben tűnik föl a neve, mert ilyeneket hallunk, hogy ugye megkérdezi Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és akkor a válaszok között ott van Illés is. És ettől megdobban a szívünk, hogy hűha, de jól ismerjük őt. De minél jobban elkezdjük látni vagy nézni, annál inkább érzékeljük, hogy van még mit tanulni. Van egy, a levelekben összesen két helyen szerepel Illés. És ebből az egyik az talán nekem a legrégebb óta olyan igerész, amivel úgy voltam, hogy hát uram, egy szót nem értek belőle. Hogy kerül ide Illés? És ez a Jakabnak a levele. Jakab levele, hát úgy igen erősen az elhajlásokról beszél. Rögtön a fölütés olyan, hogy az ember azt mondja, hogy hát nem tudom, mi keresni valom van nekem a keresztények között. Ilyeneket mond, hogy ha valakinek nincsen bölcsesség, akkor kérje hittel, de kérjám úgy, hogy semmit nem kételkedvén, mert aki kételkedik, az olyan ember hasonlatos ahhoz a tengerhez, amelynek a habja ide-oda hányattatnak. És nem tudom, néztétek-e magatokban már, és akkor uram, én melyik vagyok? Hát, hogyha megnézem, akkor épp pont rám illik ez a leírás. Akkor lehet, hogy nem kéne kérnem tőled semmit. Vagy ilyeneket mond, ugye Jakab megy tovább végig, és akkor azt mondja, hogy azt gondolt, hogy tudod, mi az Isten tisztelet? Én mindig fölteszem a kérdést magamnak, hogy tudjuk, hogy mi az Isten tisztelet? Tudjuk, hogy mi a gyülekezet? Sztereotípiáink persze vannak róla, de azt mondja, hogy az igaz Isten tisztelet pedig ez. Meglátogatni az özvegyeket, az elesetteket, a nyomorultakat, az ő nyomorúságukban, és szeplőtlenül megtartani magunkat a világtól. Na ez Isten tisztelet. És akkor megint azt mondom, hogy akkor mit keresünk mi itt? Ezt tesszük. vagy itt vannak ezek a mondatok, amikor azt mondja, hogy nagyon jó, hogy keresed, kutatod az írásokat, meg minden, de azért Isten azt tanítja, hogy ha szelídséggel fogadott a beoltott igét, vagyis nem valami nagy rafinériával nekiállsz rendszereket gyártani az igéből, hanem befogadod az igét, annélkül, hogy túlságosan elmerülnél annak a intellektusod szerinti értelmezésében, akkor annak van ereje megőrizni a te lelkedet. És aztán tovább megy, és tényleg csak érzem, hogy erről is lehetne két este beszélni, de csak úgy fölvillantani. Ugye beszél arról, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt, és már megint elveszünk, hogy most mit kell, hit van előbb, cselekedet van. Néha azt gondoljuk, hogy még Jakab is belebonyolódott, hogy mutasd meg nekem a te hitedet, a te cselekedeteidből, és én is megmutatom, nem tudom már mit akar megmutatni, de ilyeneket mond. Ne legyen személyválogató a hit. Tanítja továbbá, hogy micsoda dolog, hogyha bemegy egy gazdag, akkor azt fogadod, és hogyha egy szegény megy be, akkor azt kevésbé fogadod. Szóval akárhogy is tele van annyi képpel, tulajdonképpen nem több, mint hogy a tükörképünket látjuk, a saját tükörképünket látjuk, hogy elbátorolódik a szív, hogy akkor ezek után hogy jövök én az Isten elé? Van még jogom kérni tőle valamit? Hát szinte egyiknek se felelek meg. Na nem elcsüggeszteni akarnék senkit azzal, hogy mennyire torszak vagyunk, de annál érdekesebb, hogy utána az ötödik rész zárásakor mond két olyan mondatot, amitől ő bátorítást szeretne adni, és nem tudom, hogy mennyire bátorít bennünket. Azt mondja Illésről, ember volt hozzánk hasonló természettel. Ember volt hozzád és én hozzám hasonló természettel. És amikor buzgó imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Azután ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Miért jön ez ide? A levélnek a végén. Persze mondhatjuk azt is, hogy kiszakítjuk, és csak úgy azt mondjuk, hogy milyen klassz, hogy tényleg Illés ilyen hozzánk hasonló ember volt, de azért ennek több mondani valója van annál, mint sem, hogy könnyen ácsikoljunk fölötte. Tudjátok, eszembe jutott Ninivé. És eszembe jutott a próféta, akinek igazából esze ágában, Jónás, esze ágában nem volt, hogy megtérjen Ninivé. Nagyon nagy örömére szolgált volna, hogyha Ninivé elpusztul. És jó lehet, amikor bemegy Ninivébe, akkor úgy végig magam előtt van, hogy végig szalad a városon, jobbra-balra úgy elmondja azt, hogy még 40 nap és elpusztul Ninivé, még 40 nap és elpusztul Ninivé. Lehetőleg minél kevesebb ember hallja, és minél gyorsabban kiérjen a városból, kimegy, és aztán utána reméli, hogy nem hallotta meg senki. Elnézést, hogy így fejezem ki magamat, de a történetből ez jön le. És mit tesz Isten? Megtér a város. Kicsintől fogva nagyig. Még az állatokat is bűnbánatra sarkalják, vagy azon a módon öltöztetik őket. No, mit mond ez? Hogy Istené a föld, Istené a nemzetek. Isten mindent meg tud tenni. Istennek nincsen igazából szüksége mi ránk. Egy dologra kér bennünket, hogy hűségesen tolmácsoljuk a szavát. Semmi többet. Ne saját gondolatainkat tolmácsoljuk, hanem az ő szavát, azt viszont hűségesen. És amikor mi ezt megtesszük, akkor pikpak megszületik az eredmény. Na persze ez nem ennyire egyszerű. De nyilván a Biblia, amikor itt képeket hoz elénk, akkor ezt azzal a célzattal teszi, hogy tanuljunk belőle. Amikor visszatérünk Jakabhoz, akkor azt gondoljuk, hogy érdekes, nem? Illés hozzánk hasonló ember volt. Hasonló természettel. És viszont ő neki buzgó imádsággal kellett kérnie az Urat. Persze ebben is már sok mindent tudunk arról, hogy Jézus milyen buzgón könyörgött az Istenhez, de akkor is föltűnő, hogy buzgó imádsággal kérte, hogy ne legyen az eső, és akkor nem volt eső. Na most itt indul a története. És a kérdés az az, hogy vajon a buzgóság az feljogosít-e bennünket a cselekedetre, vagy nem elégséges a cselekvésre. És vajon Isten hogyan viszonyul a mi buzgóságunkra? És a történetnek, az illés történetnek valóltán éppen ez az egész mondani valója, hogy Isten szereti a buzgó szíveket, akkor is, hogyha maga a buzgóság még nagyon sok tisztogatásra szorul. Hangsúlyozom. Isten szereti és értékeli a buzgó szíveket, még akkor is, hogyha a buzgóságunk még nagyon sok tisztogatásra szorul. Na ez is illés életútja. Az, hogy mennyi tisztogatásra szorult az, ameddig a buzgóságból valami több lett, mint sem csupán a buzgóság. Váratlanul bukkan föl a Bibliában. Nincs előtte egy szó sem illésről. És az a helyzet, hogy azon túl, hogy itt a Királyok könyvének az 1 Királyok 17-18-19-be szerepel, meg egy nagyon picit a 21-23-ba, utána már csak a 2 Királyok elején szerepel, és már csak a későbbiekben egyfajta emlegetésben szerepel, de az élet története az erre korlátozódik. A fölbukkanása akkorra esik, amikor Izrael a hitehagyásának a mély pontján van. Tulajdonképpen minden rossz. Rossz a rendszer, gonosz a királynő, papucs a férje, az Akháb, ugye Jézabelnek a férje, kiszolgálja a királynőnek az elvárásait, a királynő megöleti a prófétákat, papokat, leromboltatja Izrael oltárait, szóval teljes mélypont. És Illés ekkor tűnik föl, egy buzgó Illés, egy Istenért égő Illés, vagy Isten ügyéért égő Illés, aki úgy gondolja, hogy elérkezett a cselekvés órája, ez így nem maradhat. Ez a rendszerkritika nélkül nem maradhat. De többről van szó, mint rendszerkritika, amit ő gyakorol. Én nagyon szeretem, hogyha az ige szól, és azt szeretem, hogyha azt olvasom ki belőle, ami benne van, ami nincsen benne, arra úgy gondolok, hogy oka van, hogy miért nincs benne, és a kettő között érdemes megtalálni azt, hogy mik az okok. Illés életében nem olvasunk semmit arról, hogy Isten közvetlen parancsot adott volna, amit ezután tesz. Lehet, hogy meglepő, de nem olvasunk. És különösen, hogy miután ez nem sokkal történik, mondjuk a bételi események után, úgy értem a bételi események, hogy amikor Isten embere lemegy Bételbe, hogy profétáljon az oltár ellen, ugye még Jeroboám idejében, és akkor Isten nagyon határozott instrukciókat ad. Tulajdonképpen mindent megmond, ami a küldetéshez kell. Menj oda, szólj ellene, ne egyél, ne igyál, gyere vissza, más úton menjél el. Szóval egy egészen részletes tervet mond arról, hogy hogyan kell az ő szavát megérteni és végrehajtani. Itt nincsen ilyen. Itt annyi van, hogy azt olvassuk, hogy odáll a király elé, Akháb elé, és az a felütés, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én beszédem szerint. Az én szavamra. Na tudom, hogy itt az első polgárpukkasztó rész. Most akkor az Isten szavára csinálta, amit csinált, vagy a saját gondolatai által vezérelve csinálta, amit csinált? No, talán szándékos is egy kicsit a részemről ez a fajta provokáció, mert csupán annyit szeretne érzékeltetni, hogy mennyire úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk, és lehet, hogy nem annyira tudjuk. Érdemes ezeken gondolkodni. Hát azért ez elég bátor kijelentés, hogy odaáll, és azt mondja, hogy nem lesz sem harmat, sem eső, csak amikor én úgy gondolom. Tudod, amikor én úgy gondolom. És aztán be is következik az, ami ilyenkor szokott lenni, az, hogy elkezdik őt üldözni. De van valami, ami mégis rendkívüli ebben a jellemben. Miről van meggyőződve, amikor ezeket a mondatokat elmondja? Egyik, amiről meg van győződve, hogy szereti az Istent. Olyannyira megvan róla győződve, hogy szereti az Istent, hogy amikor a későbbiekben emlékeztek a történetre, Isten kétszer is megkérdezi tőle, mikor már fut Jézabel elől a pusztába, aztán a Sínai hegyre, és megkérdezi tőle az Isten, hogy mit keresel itt Illés, akkor a válasznak rögtön a felütése az, hogy az Istenért, Izrael Istenért élő, buzgó szeretet az, ami motivál. Buzgón szeretem az Istent. Buzgok érte, buzgok az ügyéért. Nem tudom elnézni az igazságtalanságot. Nem tudtam elnézni a hamisságot. Nem tudtam megtenni, hogy ne emeljek szót az ellen, ami rossz, ami gonosz, a rendszer ellen, ami nem érdemli meg, hogy fönt maradjon. Úgy fejezik, több fordítás, többféle módon fejezik ki. 2-3-at elolvasok, mert szerintem nagyon érdekes. Az egyik a nagy búsulásom van az Úrért. Mert hogy elhagyták szövetségedet, Izrael fiai, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel megölték. Aztán van, amelyik azt mondja, hogy nagy féltékenység emészt az Úrért. Nagyon buzgolkodtam az Úrért. Emészt a buzgalom az Úrért. Ezekben mindegyikben valahol az van benne, hogy ő teljes mértékben azonosul az Isten ügyével. Vagy amit ő Isten ügyének gondol, és feltehetően igen, bizonyos értelemben az is. De ez a motiváció, hogy azért mert lépni. Másik egy legalább ennyire fontos motiváció, hogy ebben a mondatban, amikor elmondja azt, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem első, sem harmat, akkor azzal kezdi, hogy él az Úr, az Izrael Istene, akinek szolgálatában állok, vagy aki előtt állok, akinek színe előtt szolgálok. Mindegyikben benne van az, hogy van közvetlen kapcsolatom az Istennel, őt szolgálom. És valahol minden jelen fejlődésnek az alapja, amikor Isten elkezd velünk foglalkozni, ez azt hiszem, hogy ez a két dolog. Az egyik az az, hogy ténylegesen buzog a szívünk Isten ügyéért, vagy sem. Még akkor is nem mindig tudjuk, hogy mi az Istennek az ügye. A másik pedig az, hogy megtanultuk-e őt szolgálni. Egyedül és kizárólag őt szolgálni. Nem embereket, nem rendszereket, hanem az Isten szolgálni, akiről azt mondjuk, hogy él az Úr, az Izrael Istene, akit én szolgálok, aki előtt állok, akiért eltölt egyfajta szent idézőjelben harag, hogy hogy tehetik meg, hogy Istennek a gondolatait, Istennek a szentségét ennyire eltorzítja az ember. Úgyhogy ez indítja arra, hogy lépjen, még akkor is, hogyha mondom a mondat második fele arról szól, hogy csak az én szavamra lehet harmat és eső ezekben az években. És Isten kiáll mellé. Na és ez egy nagyon fontos dolog. Isten kiáll emellett az ember mellett, aki igen, a nemzeti hitehagyás idején lép föl, nagyon szereti az ő urát, és Isten azt mondja, hogy jó, akkor most elindítalak egy úton, aminek az a vége, hogy hogyan válik a magunk által választott szolgálatból a ténylegesen Istennek végzett szolgálat. Úgyhogy elküldi a kérit patak mellé, hogy ott rejtőzzön el. Ez az első olyan mondat, amiben Isten szól Illéshez. Miután túl van el az Akhábbal való találkozáson, azt mondja, hogy menj el a kérit patak mellé. Saját kezdeményezés volt? Nem akarom én most ezt a kérdést megválaszolni, de azt tudom, hogy nem példa nélkül álló. Gondoljatok Mózesre. Mózes, amikor leüti az egyiptomi embert, akkor vajon mennyiben csinál mást, mint amit Illést most itt csinál? Ég az Úrért. Nemzeti öntudata van. egészen bizonyos abban, hogy ez nem normális, hogy elnyomják az izraelitákat. És úgy gondolja, hogy elérkezett a cselekvés ideje, lehetősége is van a cselekvésre, és megöli az egyiptomit. És Isten ugyanezt teszi, amit Illésnél tesz. Hogy védelmébe veszi Mózest. Még akkor is, hogyha rosszul csinált, vagy akkor is, hogyha nem követte az Isten által elképzelt menetrendet, akkor is, ha az események elé vágott, autonóm módon gondolta, hogy besegítek az Istennek. Én vagyok a szabadító, besegítek az Istennek. És ugye őnek is el kell menni Izraelből, Egyiptomból, és aztán utána bujdosik egy jó darabig. Egy biztos, hogy ezt a hullámverést, amit keltett a szavaival, ezt egyedül az Isten tudta lecsillapítani, úgyhogy el is küldi a Kérit patak mellé, hogy majd a holdók táplálják. Ez egy jó megoldás. Lehet inni a forrásból, és a sült galambot pedig lehet várni az idők végezetét. És Gábor, köszöntelek. Nyugodtan van hely hátrébb is, ahol jól esik. És nem úgy történik, hogy a következő 3,5 évet a Kérit patakja mellett tölthetné. Biblia szerint néhány nap múlva kiszárad a patak. És megszűnik az utánpótlás. És ott van az első lecke, tanulás. Szia, drágám! Van a lehetőség, hogy megtanulja azt, hogy aki rálép az Isten útjára, annak meg kell elégednie mindig az egy lépéssel. Nincsen életbiztosítás, még a kimentési tervben sincsen benne, hogy amikor megmentelek téged, akkor az rossz vagy esetleges rossz döntéseidnek az összes következményét betakarom, érvénytelenné teszem, és majd én táplálok téged, akkor is, hogyha a döntés rossz döntés volt, az időknek a végezetéig. Pedig mi szívesen vennénk. Időnként nagyon hamariak tudnak lenni az Istennek az emberei. És időnként nehezen néznek szembe azzal, hogy ennek következménye van. Akármennyire szeretnénk, következménye van. Gondoljatok bele, és most nem csak Mózes, de gondoljatok bele Dávid életében, olyan sokszor beszéltünk Dávidról. Vannak rossz döntések az életében, vannak hamari döntések az életében, elhamarkodott döntések az életében. Gondoljatok bele, hogy amikor elfut Rámából, Szóval amikor erről beszélgettünk, emlékeztek, hogy arról beszéltünk, hogy csak ne ment volna Nóbba. Csak ne akarta volna elvenni a filiszteus kardját, meg csak ne akart volna egy kis hamissággal élelemhez jutni, hogy azt mondta, hogy az emberek ott vannak, és nekik kell az. Csak ne. Megkímélt volna 73 nóbi papot, és a családjaikat. Nem kellett volna meghalniuk. Emiatt a aprónak tűnő tévesztés miatt, hogy nem tudta kivárni az Istennek a szabadítását. Ott, Nájódban, Ráma külvárosában, a papi városban. Megrettent, félt Saultól, úgy gondolta, hogy kész, előbb-utóbb úgyis elveszti őt Saul, és elindult a futásnak az útján. És amikor Isten embere, akit Isten tényleg használni akar, elindul valami olyan úton, ami nem az Istentől van, annak mindig van következménye. És emlékeztek rá, hogy ugyanez a Dávid, amikor tényleg megint ilyen megrettentéssel, amivel majd találkozik Illés is, amikor Jézabel elől fut, szembenéz azzal, hogy Saul még mindig üldözi, akkor azt mondja, hogy jobb, ha átmegyek a filiszteusokhoz, mert Saul előbb-utóbb megöl. És átviszi a szabad csapatát a filiszteusokhoz. Emberi számítás, az ellenségem ellensége az én barátom. De mi lesz az eredménye? Az lesz az eredménye, hogy akkor, amikor nem sokkal később ténylegesen a filiszteusok harcba vonulnak Izrael ellen, és őt, nekik vele kell, hogy menjen, akkor az történik, hogy míg ők elmennek, addig az amálekiták elfoglalják Ciklágot, ahol a Dávid családja és az emberei kaptak a filiszteus királytól, és fogságra hurcolják az egész népet, és Dávidnak szembe kell nézni rövid időn belül azzal, hogy a saját emberei meg akarják kövezni őt. És már rég feledésbe merül, hogy az ő az Úrért buzgolkodik, ő az Isten elhívott embere, már csak azt látják benne, hogy miattad vesztettem el a feleségemet, a családomat, a vagyonomat és mindenemet. És valahol az mindenképpen tanulság, hogyha Isten embere akarsz lenni, akkor számoljál azzal, hogy minden lépésnek következménye van. És minden döntésednek kihatása van a környezetedre. Egyszerűen nem lehet megspórolni. Vagy olyan módon vagy szürke emberke, hogy nem ártasz a légynek se, az ördögnek se, és az ördög se árt neked, mert semmi érdeke nem fűződik hozzá. Vagy hogyha benned él a buzgolkodásnak a szelleme, a vágy, hogy Istenért akarsz buzgón élni, akkor egyrészt tudnod kell, hogy meg kell, hogy tisztítsa Isten a buzgolkodásodat. Másrészt pedig számolni kell azzal, hogy közben nagyon sok döntésednek kihatása van a környezet életére is. Úgyhogy egy lépést tanul csak meg. Isten meg tudja menteni. És nekünk ez fontos meglátnunk, hogy ez az egyik legfőbb tanúság. Isten meg tud menteni. A következményektől is meg tud menteni, de az nem feltétlenül ígéri nekünk, hogy akkor nem lesz nehézség, és nem lesz vége ennek a terminusnak, és nem kezdődik el egy új. És amikor kiszárad a patak, akkor jön Isten szava, hogy menjen el Seraktába, ahol parancsol egy özvegyasszonynak, hogy táplálja őt. Azért nem mondok minden részletet, mert félek tőle, hogy túlterhes lenne, de egy biztos, hogy ugye Serapta az Föniciához tartozott. Az olyan országhoz, ahonnan Jézabel származott. A gonosz királynő. Tírus és Szidon között nagyjából félúton volt ez a helység. Az egyetlen, ahol valószínűleg nem is keresték, mert ki az az ostoba, aki ilyen helyre megy, és amikor később találkozik a király küldöttjével, akkor az elmondja, hogy az összes országban, ami körbevett bennünket, kerestünk téged, és meg kellett esküdni az ország vezetőinek, hogy nem láttak téged, és nem vagy közöttük, hogy harcban ne bocsájtkozzunk ellenük. De ez az egy hely, a Fönícia, ahol Jézabel származik, az vagy kimarad ebből a esketésből, vagy egyszerűen kevesebb gondot fordítanak rá. Akárhogy is van, Isten jó akaróvá teszi az embereket. És ez az első olyan pillanat is az ő tanulásában, vagy jelenformálásában, amiben azt mondja el, amit az Isten mond. Amikor az özvegyasszony hogy beszél, és az özvegyasszony kifejezi az aggodalmát, hogy nagyon kevés van, és az is el fog fogyni nagyon gyorsan, és ők készek meghalni már, ez az utolsó pogácsa, amit meg fog sütni, akkor azt mondja neki Illés, hogy Isten azt mondja, hogy nem fog elfogyni a korsóban lévő olaj, és nem fog kifogyni a vékában lévő liszt mindaddig, ameddig Isten esőt nem áld a földre. Na ezt már az Isten mondja. Nem tudom, hogy érzitek-e, és ez megint egy vízválasztó az Illés történetekben. Isten itt a kegyelem szavát osztja meg, és én nem ilyen nagy kegyelem ízével mondom ezt, hanem az Isten jellemének ez egy nagyon sajátos oldala. Addig, ameddig a Akhábhoz úgy megy, hogy nem lesz eső, amíg én azt nem mondom, hogy legyen ismét eső, nem lesz eső. Ez az ítéletnek a szava. Ez a megrettentésnek az üzenete. Addig a asszonyhoz már azzal megy, hogy nem kell meghalnod. Bűneid miatt sem kell meghalnod. Pedig ugye az asszony későbbiekben erősen tart attól, hogy ez a nagy jótétemény esetleg valami hátsó szándékot tartalmaz. Nem kell meghalnod, nem fog elfogyni, Isten ezt üzeni. És valóban Isten irányítja az emberi szíveket. És annyira szeretem József történetét, aminek a visszatérő mottoja, hogy Isten jó akaróvá tette a Potifárnak a házában az ott tartózkodását, aztán a fáraónál való tartózkodását, hogy mindenen átívelt az, hogy Istené a föld. Nem csak a hollók, és nem csak a folyó, és nem csak a természet, hanem, és ezt meg kellett tanulnia, hogy Istené az ember szívek is. És Isten tud jó akarókat támasztani, még egy ellenséges országban is. Mennyivel inkább ugyanez az Isten az, aki formálja az izraeliták szívét, aki ő nagyon szívesen ítélet alá bont. Csak úgy, mint Jónás ítélet alá bontani Ninivét. Neki nem volt annyira drága az izraeliták élete, mert maximum szomjan halnak. Most elnézést. De hát nem ez volt benne, hogyha ő megmondja, hogy 3 évig nem lesz mit ennetek, meg nem lesz mit innotok, abban az van, hogy meg fogtok halni. És amit tanul itt, hogy Istennek nagyon fontos az élet. És nagyon fontos az, hogy jó akaróvá tudja tenni, és meg tudja fordítani az ember szíveket. És akkor megint jön egy váratlan fordulat. Megbetegszik az asszonynak a fia. Semmi jó nem tart örökké. Na de az, hogy nála van az Isten embere, aki Isten üzenetét tolmácsolja az Isten kegyelméről, és aztán egyszer csak megbetegszik a fiam és meghal, akkor most minek higgyek? Kinek higgyek? Összefüggnek az események, vagy nem függnek össze az események? És az asszonyban ekkor támad föl a lelki furdalás, hogy lehet, hogy ez az egész csak nagy átverés. És ez a nagy kegyelem, amit mutatott az elején az Isten, az csak arra jó, hogy igazából még inkább a tudatára ébredjek az én saját bűnösségemnek. És Illés ismét tanul. Tanul könyörületességet. Tanulja azt, és ezt a legnehezebb megfogalmazni, hogy mennyire egy szövetet alkot az emberiség, az emberi életek, és hogy mennyire az Isten bizonyságtétele az valami olyan kincs, és valami olyan dolog, amit csak akkor lehet jól végigvinni, hogyha az első pillanattól kezdve az Isten tanácsát követjük, hogy ne jöhessenek be olyan gigszerek, amik aztán megkérdőjelezik a bizonyságtételünknek a valóságát. És Isten meghallgatja az imáját, és meggyógyul a gyerek, és valami olyasmit tanul közben, hogyha nekünk fontos az, azoknak az élete, akiket bevontunk a mi közösségünkbe, hangsúlyozom, fontos azoknak az élete, akik a közelünkben, a közelségünkben élnek, akikért felelősséget érzünk, akkor vajon nem ugyanilyen fontos az Istennek, azoknak az élete, akiket be akar vonni az ő közösségébe, és nem elpusztítani akar? Vajon Isten nem sokkal jobban átérzi ennek az egésznek a felelősségét, hogy nem lehet csak úgy egy nemzetet kitörölni az emlékezetből, mert most te éppen nagyon haragszol rá. Úgyhogy meggyógyul a gyerek, és valami különös mondat, az asszony utolsó mondata azt mondja, hogy most már tudom, hogy Isten embere vagy, és hogy az Úr beszéde a te ajkadon igazság. És ebből a nagyon gyakorlati mondatból az derül ki, hogy a környezet sokkal inkább megismeri az Istent azon keresztül, hogy kegyelmet gyakorolunk felettük, vagy velük szemben, mint sem az, hogyha ítéletet gyakorolunk velük szemben. Most már tudom, hogy Isten embere vagy. Meggyógyult a gyerek, és hogy az Úr beszéde te ajkadon igazság. No, csak olyan a 18. fejezet, amelyik két fontos dolgot fogalmaz meg. Az egyik az, hogy az Úr meghatározza a szárazság végét. Kezdetét lehet, hogy Illés határozta meg, de itt a végét már nem hagyja Isten az Illés, hanem azt mondja, hogy így szólt az Úr szava Illéshez, menj el és mutasd meg magadat Akhábnak, és esőt adok a föld színére. Mutasd meg Akhábnak, és esőt adok a föld színére. Sem több, sem kevesebb. Hangsúlyozom, sem több, sem kevesebb. Mutasd meg, és esőt adok. Illés tehát elment. És akkor leírja azt, hogy közben a király meg az udvarmestere, ez a Obadjáhu, ezek mind a ketten külön utakon keresik az élelmet. Obadjáhuról följegyzi az ige, hogy ő nagyon szerette az Istent. Olyannyira szerette az Istent, hogy amikor elkezdte Jézabel üldözni a prófétákat, akkor ő 100 prófétát elrejtett. 2 barlangba, 50-esével elrejtette őket. És táplálta őket. Az éhínség ellenére táplálta őket. Nem tudom, föltűnik-e az, hogy mennyire ellentétes karakter. Hogy az egyik az ítéletre alapozza a tennivalóját, a másik pedig arra alapozza a tennivalóját, hogy szeretem az Urat, ezért elrejtem azokat, akik az Urat szolgálják. Gondoskodok azokról, akik az Urat szolgálják. És nem volt neki közvetlen isteni ellátmány, mint ahogy a Holdók meg a Kérik patakja ott volt Illés rendelkezés, és nem volt vékabeli liszt, és nem volt korsóbeli olaj. Volt egy szív, és ez a szív az Istent oly módon szerette, ahogyan ugye aztán a Jakab levele gyakorlatban elénk tárja azt, hogy ez az Isten tisztelet, ez az igaz Isten tisztelet. És aztán, amikor találkozik Illéssel, akkor igazából megijed. Emlékeztek, megijed azért, mert azt gondolja, hogy hát ez az Istennek vagy olyan embere, akiről nem lehet tudni, hogy az Isten mit gondol róla. Lehet, hogy most elmegyek, szólok a királynak, és mire visszaérek, addigra Isten lelke már elragadta őt, és akkor nekem fejemet veszi a király. Ez azt gondolom, hogy inkább nekem mondott nagyon sokat, és leginkább azt a dolgot mondta, hogy időnként úgy tűnik, hogy az egyszerűbb emberek, akiknek van szívük, és jól csinálják azt, amit csinálnak, azok megrettennek attól, hogyha valaki ilyen nagy elhívás tudattal csinál dolgokat, és ösztönösen azt feltételezik, hogy akkor lehet, hogy ebből nekem igazából károm lesz. És megijed Illéstől. És Illésnek úgy kell megnyugtatni, hogy nyugi, nem lesz semmi károd belőle. Mert itt fogok lenni akkor, amikor a király ide jön. És persze a tapasztalat is azt mutatta, hogy nehéz ezt tudni. Tényleg, ha arra gondoltok, hogy mindenki tudta, hogy Mózes kiválasztott, mindenki tudta, hogy Dávid kiválasztott. És mégis, amikor valamit nem úgy csináltak, ahogyan kellett volna csinálniuk, akkor annak következményei voltak a őt körülvevő emberek számára is. És joggal félhetett ez az Obadjáhu is, hogy vajon Illésnek nem lesznek-e olyan következményei az Illés eddigi cselekedetének, aminek ő lesz az áltozata. És akkor megjön a király, és egy új jelenet indul el, amelyiknek a záró fejezete az, hogy a Baál prófétáit és az Aséra prófétáit a Kármel hegyére rendeli Illés, és aztán ott van ez a nagy jelenet az oltárral, meg hogy tűz száll alá az égből, és az Isten, Izrael Istenne az megemészti az oltáron lévő hús, sőt a vizet is, amit rá és körülötte öntenek. És megint azt gondolom, hogy a szívünk úgy van, hogy micsoda fantasztikus dolog, és nem akarom én ezt megkérdőjelezni, mert Isten abszolút fantasztikus, de kérdezlek benneteket, hallottatok akár csak egy szót is az isteni rendelkezések között, amelyek azt mondták volna, hogy menj el, mutasd meg magad Ahábnak, öld meg Baál prófétáit, és esőt adok a föld színére? Mert nekem hiányzik az és öld meg Baál prófétáit. Mellékmondat, mutasd meg magadat Akhábnak, és én esőt adok a föld színére. És van az embernek egy olyan kérdése, és én azért is örülök annak, hogy mi mindig szoktunk utána beszélgetést tartani, mert itt akkor majd elő fog jönni, hogy mennyire nem ért egyet ezzel senki, de nem baj. De az is lehet, hogy lesz, aki egyet ért. Nem volt benne az, hogy öld meg a Baál papokat. Illés tanult, azt megtanulta, hogy nem lehet egy egész népet büntetni az istentelenségért. És valószínű, hogy ez az addigi út a saraptai özvegy fiának a életre keléséig körülbelül erről meg is győzte. De kérdés az, hogy vajon arról meggyőzte, hogy az igazi felelősöknek viszont bűnhődnie kell. Kell-e bűnhődni az igazi felelősök? Úgy kell-e bűnhődnie, ahogy én gondolom, hogy nekik bűnhődniük kell. Lehet, hogy igen. Nem tudom. Nyugodtan mondhatjátok majd, hogy persze az Isten ezt is mondta neki, csak nincsen benne az igébe. De hogy tovább megyünk a Hóreb felé, úgy majd fölmerül ez a kérdés még néhányszor. Szóval egy biztos, hogy Illés úgy érezte, hogy nekik bűnhődniük kell. Egészen egyszerűen. És persze valószínűleg, hogy így van. A kérdés az, hogy így kell-e bűnhődni, ahogy most bűnhődtek, vagy valahogy máshogy kellett volna bűnhődni. Ezt sose fogjuk kideríteni. Húha, innentől tudom, hogy meredek. De azért azt gondolom, hogy nem csak, hogy egy népet nem lehet általánosan büntetni a hitehagyásért, de valahol el kell jutni oda is, hogy a konkrét felelősség büntetése sem biztos, hogy az én dolgom, a te dolgod, a mi dolgunk. Egy Királyok 18 azt mondja, hogy Illés odament az egész sokasághoz, és azt mondta, meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt. De nem felelt neki a nép még csak egy szót sem. Akkor azt mondta Illés a népnek, egyedül csak én maradtam meg az Úr prófétái közül, míg a Baál prófétái 450-en vannak, adjatok azért nekünk két bikát. Mi van az Obadjáhu által elrejtett 100 prófétával? El tudjátok képzelni, hogy azok már nincsenek?
Nem akarta leleplezni őket.
El tudod képzelni, hogy az amikor Obadjáhu találkozik Illéssel, és elmondja neki azt, hogy de hát én az az ember vagyok, Illés, aki szeretem az Urat, és elrejtettem az ő prófétáit. Illés ne tudna róla? Én azt hiszem, hogy Illés tud róla. De lehet, hogy nem szolgálta az érdekeit, hogy erről beszéljen. Azt meg még nehezebben tudom elképzelni, hogy Obadjáhunak mégiscsak megtalálták a 100 prófétáját két barlangban, leöldözték az összeset, és aztán utána Obadjáhu továbbra is a királyi udvarnak a kamarása maradt volna. Na, ezt végképp nem tudom elképzelni. Úgyhogy Illés elmondja ezt a gondolatot, hogy egyedül én vagyok, az összes többi az mind-mind bálványproféta, és ez későbbiekben is igaznak bizonyul, hogy mikor Isten azt mondja, meghagytam magamnak 7000 lelket, hogy azért ez messze árnyaltabb, mint sem ahogy ő ezt tudatosítja a többiekben. De akkor ő ezt tudatosítja, mert a buzgalma töretlen az Isten iránt, töretlen az Isten ügye iránt, a hite pedig ott tart, ahol tart. Az eljárás módja ott tart, ahol tart. Fokozatosan érlelődik benne az az Illés, aki majd a valóságos Illés lesz a Hóreb után. Most még a tanulási fázisban van. Különös, de ezt az Illést szerették Jézus kortársai. A farizeusok nagyon szerették ezt az Illést. És ezt várták, hogy megjelenjen az a fajta Illés, aki majd legalább ilyen karakter, és legalább ilyen erővel lép föl, és győz a római birodalom fölött. Győz a hamis istenek fölött. És valahányszor az igében, az evangéliumokban elhangzik ez az Illés neve, ott mindenütt ebben az összefüggésben hangzik el Illésnek a neve. Buzgó, buzog az Isten ügyéért, és azért példakép, mert íme ő tüzet hozott alá az égből. De milyen érdekes, hogy a Pál, aki ugyanúgy ismeri ezeket a történeteket, azt mondja a római levélben, hogy testvéreim, szívemből kívánom, és könyörgök Izraelért, Istenhez, hogy üdvözüljenek, mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van bennük Isten szerinti buzgóság. Csak úgy, mint illésben. A farizeusokban is ott volt az Isten szerint való buzgóság. Nagyon sok emberben mindmáig ott van az Isten szerint való buzgóság. Bizonyos értelemben mindenki abban a téves képzetben kezdi el az életét, hogy ő Istennek a elhívott keresztes lovagja. Ki kell űzni a szaracénokat. És ha rajta múlik, meg is teszi. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van bennük Isten iránti buzgóság, de nem a helyes ismeret szerint. Mert nem ismerik Isten igazságát, hanem a magukénak igyekeztek érvényt szerezni, és Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Azt hiszem, hogy eléggé magáért beszél ez a párhuzam a buzgóságnak, arról a szükségéről, hogy meg kéne, hogy tisztuljon az emberekben lévő, és az Úrért, vagy annak apostrofált, vagy úgy tartott, hogy ez az Úrért van ennek a buzgóságnak, meg kell még tisztulnia. Úgyhogy megöli a Baál profétákat, és aztán az jön, ami volt az elején, hogy futnia kell. Csak van itt nagy különbség. És az, hogy itt nem Isten mondja neki azt, hogy menj el és elrejtelek, kérít patakja mellé. Mert ami a hitének azon a szintjén természetes dolog volt, buzgalmának a kezdeti stádiumában, amikor még nem tudta azt, hogy meg kell tisztulni a buzgalmának, természetes volt, hogy Isten gondoskodott a szolgájának az elrejtéséről, az már itt nem természetes, mert Isten már megmutatta neki, az, hogy neki fontos az emberi élet, és nem az az eljárásrend, hogy mi kitaláljuk, hogy hogyan akarjuk szolgálni az Urat, és hogyan akarjuk fölépíteni az ő országát, hanem az a egészséges eljárásrend, hogy az Isten mondja meg nekünk lépésről lépés, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy nem látjuk az isteni vezetést a újabb futásban. Sőt, az ige azt mondja, hogy Illés megretten. Általában az rossz tanácsadó. Illés megrettent, útra kelt, és elment, hogy megmentse életét. Lement Bérsabán túl a pusztába, leült egy reketyebokor alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. Elég dicstelen vég, nem? Azt mondja, elég most, ó Uram, vedd el a lelkemet, mert nem vagyok jobb atyáimnál. Az mindenképpen benne van, hogy eljutott a tartalékainak a végére. Eddig azt hitte, hogy vannak még ötletei arról, hogy hogyan fogja szolgálni az Istent. Eljutott a végére. Eljutott arra a pontra, ahol már nem bízik abba, hogy Isten királysága győzni fog. És kedve szegedten vissza akar lépni a küzdőtérről. Ez azért megint csak nagyon általános megoldás. Olyankor, amikor végre arra rájövünk, hogy valamit elszúrtunk, és nem feltétlenül ezen az úton kellett volna Isten országát építenünk, akkor azt mondjuk, hogy elég, inkább meghalok. Én ezt nem tudom csinálni, ezt jól úgyse tudom csinálni, Uram, vedd el az én életemet, és még azt is mondja, hogy nem vagyok jobb az atyáimnál. És nincs benne valami olyan, hogy pedig én azt hittem, hogy jobb vagyok az atyáimnál. Nincs benne az a fajta ifjonti lendületem olyan sokszor bennünk is ott volt, meg ott van, hogy jó, nem sikerült az apámnak elérni, hogy megváltozzon a rendszer, de majd én nála meg fog változni. Hát én jobban szeretem az Istent, mint az apám, vagy én azt gondolom, hogy jobban szeretem az Istent, mint az apám. Én egészen világosan buzgok az Úr ügyéért, és mindig hangsúlyozom az Úr ügyéért. Van egyfajta kritikai realizmus bennem, és ez egy hasznos, pozitív dolog, jól látom a dolgokat, és aztán eljön az a pont, amikor belátom, hogy Isten nagyon szeret, de nem kér belőle. Ő nem kér abból, hogy én egy ügyért buzogjak. Akármennyire igaznak tartom az ügyet, akármilyen rossznak tartom a rendszert, akármennyire szemen szúró az igazságtalanság, és akármennyire volt számtalan gondolatom arról, hogy hogyan fogom megreformálni. Megbüntetem a bűnösöket, esetleg föltámasztom azokat, akik arra érdemesek, mert támogatnak, és megyek a magam feje útján, a magam választotta úton. és Isten nem fejezte be Illés tanítását. Azért ez is egy nagy vigasztalás nekünk, hogy aki elkezdi bennünk a munkát, az be is akarja fejezni, és nem vesz annyira a szavunkon, mint amennyire mi első felindulásunkban időnként szeretnénk, hogy fogjon már a szavunkon, azt inkább meghalunk. Nem. Lefeküdt és elaludt a reketye bokor alatt. És íme egy angyal érintette meg, és azt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor körülnézett, íme a fejénél egy forró kövön sült lángos és egy pohár víz volt. Akkor evett és ivott, és ismét lefeküdt. És az úrangyala eljött másodszor is, megérintette, és azt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd fölött való utad van. Erre fölkelt, evett, ivott, és 40 nap és 40 éjjel ment annak az ételnek az erejével egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. Én azt hiszem, hogy nem véletlen ez a cél, a Hóreb, a szövetségkötésnek a helye, az ős eredet, a kezdet. Az, ahol az Isten megértése kijelentés formájában Mózes számára megadatott. És amihez egy izraelita, ha valamihez vissza akar menni, vagy szeretné tudni azt, hogy akkor mi a kályha, és hogyan lehet ismét elindulni a kályhától, esetleg egy más úton, mint sem amilyen úton eddig jártam, akkor az ő számára ez a Hóreb lehetett, a Sínai hegy, az ember és Isten találkozásának a helyszíne. És bement egy barlangba, és ott elaludt. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr szava, mit csinálsz itt, Illés? Na hát ez egy elég megrázó mondat. Persze lehet ilyen egyszerű érdeklődésként is, hogy Harry, te mit csinálsz itt? És éppen ülök, rágok, gumit rágok, mit tudom én, lehet ezekre mondani dolgokat. De azért ennek sokkal mélyebb, vagy én azt hiszem, hogy sokkal mélyebb az érdeklődésnek az alapja. Az érdeklődés célja a rádöbbentés. Az érdeklődés célja az, hogy igaz, kályhától akarod elkezdeni, új alapokra akarod helyezni a szolgálat értelmét? Rendben van, de akkor válaszold meg azt a kérdést, hogy eddig mit csináltál? Különböző fordítások, különböző módon adják vissza ezt a egyébként fantasztikusan tömör és gyönyörű mondatot. Azt mondja, hogy mit művelsz itt, Illés? Kérde a Káldi fordítás. Kecskeméti azt mondja, mi bajod van neked itt, Illés? Ez is nagyon szép. Az egyszerű fordítás, Illés, mit keresel te itt? De valahol azt hiszem, hogy ami mindegyik megpróbál a maga sajátos nyelvezetén megfogalmazni, az mégiscsak az, hogy Illés, melyek voltak, gondold végig, melyek voltak azok az események, amelyek ahhoz vezettek, hogy te és én most itt találkozunk? Kell, hogy most itt találkozzunk? Mi vezetett idáig? Nézd végig ezt az utat. Tudatosul egyáltalán benned, hogy miért is kerültél ide? Honnan indultál, és miken mentél keresztül, hogy most vissza kellett, hogy fussál a Hórebhez? És akkor jön elő az Illésnek az a ösztönös válasz, amiben annyi kedvesség van, de mégis van benne jó néhány olyan mozzanat is, amitől az ember nem tudja, hogy vajon mennyire értette meg a kérdést. Azt mondja, ő pedig azt felelte, nagyon búsulok az Úrért, a seregek Istenért, mert elhagyták szövetségedet, Izrael fiai, lerombolták az oltáraidat, prófédáidat pedig fegyverrel megölték, csak én maradtam meg egyedül, de engem is halálra keresnek. Tudjátok, én mindig azt mondom, hogy az egyik legfantasztikusabb dolog az, amikor beállsz az Isten jelenlétébe. Isten föltesz neked egy kérdést, és annak a kérdése, akinek a szem olyan, mint a tűzláng, az nem hagyhat helyt arra, hogy valami hamisság hagyja el az ajkadat. Azt fogod mondani, aki vagy, amit gondolsz róla. És ami engem meghat ebben a történetben, az, hogy itt az Illésnek a válasza, az, ahogy ő megéli, de az tisztán és őszintén. Nem valami fajta abszolútumok szintjén mérhető módon, de ő így érte meg. Ő úgy érte meg, hogy Uram, én buzgok érted, és Kész. Azért vagyok itt, mert buzgok érte. Azért vagyok itt, mert mindent meg akartam tenni, hogy ez a fajta szörnyűség ne harapózhasson el. Hogy lerombolták az oltáraidat, megölték a profétáidat, hogy halálra keresnek mindenkit, megölték. És most engem is halálra keresnek. És akkor ami ezután következik, az maga a csoda. Isten elfogadja a prófétának ezt a fajta válaszát, de olyan módon, hogy tovább vezet. És azt mondja, az Úr ezt mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. Íme az Úr fog itt elhaladni. Eddig te bemutattad azt, hogy te ki vagy. Te hogyan éled meg az eseményeket. Most én az Isten elhaladok itt, és megengedem, hogy megértsd, hogy én hogy látom az eseményeket. Mi az én olvasatom mindenről. És az Úr előtt nagyon erős szél ment, amely megszaggatta a hegyeket, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt abban a szélben. A szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. A földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. Nem nagyon tudták a fordítások visszaadni ezt a utolsó mozzanatot. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Az eredeti héberben nincs benne sem a halk, szelíd hang, sem az, hogy ez hallatszott volna. Erről egy izraeli keresztény, inkább nem mondok titulusokat, ért egy fantasztikusan érdekes dolgot. Azt mondja, hogy az eredeti héber szöveg sokkal erőteljesebben adja vissza ezt a fokozást, mint amit így elsőleg ki lehetne olvasni belőle. A szöveg valami ilyesmit mond, hogy a tűz után a süketítő csend hallatszott. A süketítő csend, a süket csönd dörömbölt Illésnek a fülében. A süket csönd dörömbölt Illés fülében. Engem letaglóz. Mi megszoktuk azt, hogy Isten hangja az a szelíd csendes, kedves hang, amelyik valahol valami megszólal, azért kell, hogy hallja a testvérem, hát ott van ez a csöndes hang, hát ha nem hallod, akkor benned van a hiba. És aztán a történet pedig arról szól, hogy Isten valami olyasmit próbál megértetni Illéssel, hogy én nem lakozom az ítéletekben, amiket te olyan szívesen alkalmazol. És ez csak az egyik oldala. Amiben én lakozom, az akkor is létezik, ha nem hallod. Akkor is van, hogyha az érzékszerveid számára ez maga a süket csönd. Nem történik semmit. Miért nem mozdul az Isten? Legalább valami pici jelét hadd látnám már, hogy mozdul az Isten. Hányszor küzd ezzel a keresztény társadalom, hogy jó, nem kérek nagy jeleket, Uram, de valami picit, hogy lássam azt, hogy van jövőkép. Sokszor elszontyolodik az ember, hogy nem lát semmit, hogy nem tudja hallható hangban megmérni az Istennek a jelenlétét. Még kevésbé annak az erősségében nem tudja lemérni. De a Biblia valami olyasmit tanít, hogy ott kezdődik nem csak az Isten, hanem különös módon az ítélet is, amikor megszületik a csend. Az egyik legdöbbenetesebb mondat ugye a Jelenések könyvében az ítéletek előtt, amikor fontosnak tartja megjegyezni János, hogy is csendesség lőd a mennyben mindegy fél óráig. Lehet, hogy csak engem hat meg, de nem könnyű ítéletet mondani. Nem könnyű egy ítéletet végrehajtani. Nem könnyű Isten részére az, hogy eljönnek azok az idők, amikor ő kell, hogy lépjen. És ma nem bízza az Illésekre, nem bízza ránk. Nem mi kellünk ahhoz, hogy az, ami elvégeztetett, az elvégeztessék. Isten elvégzi azt, amit el akar végezni. Nélküled és nélkülem. És nekem mondom újból csak az a feladatom, hogy azt mondjam, amit ő mondott. Ne toldjam meg. Ugye ezek ismét ilyen jelenések, gondolatok, hogy az a boldog, aki nem tesz hozzá, és nem beszél, és nem értelmez, és nem akarja belelátni az Istennek a jóváhagyását abba, hogy én hogyan buzgok az Istenért. Amikor Illés meghallotta ezt, befette az arcát, palástjával kiment, megállt a barlang bejáratában, és íme egy hang szólalt hozzá, mely ezt mondta: mit csinálsz itt, Illés? És ugye érzékelhető, hogy ez a második. Ugyanaz a kérdés. Az az, hogy Illés, most már tudatosult benned, hogy miért kellett nekem és neked itt most találkoznunk? És Illés változatlanul válaszol. És valahol ez a változatlan válasz megmutatja, hogy nem értette meg az isteni kinyilvánulást. Nem értette meg azt, hogy Isten kijelentette magát. Ő így felelt: nagyon búsolok az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, és prófétáidat megölték fegyverrel, csak én maradtam meg egyedül, de engem is halálra keresnek. És úgy tudjátok, ez azért szomorú, mert Isten megadta azt a lehetőséget, hogy miután látja az ő szívét, módosítsa a válaszát. Minden ugyanaz. Fölteszi a kérdést, hogy még ezek után mit gondolsz most? Most mit gondolsz? És noha megvan a lehetőség, hogy módosítsa a válaszát, amit erre a kérdésre már egyszer megadott, nem módosítja a válaszát. És akkor Isten elküldi őt. De valahol a következő események, és ezzel fogom befejezni, arról beszélnek, hogy függetlenül mindattól, hogy most ebből mennyit látott meg, vagy nem, de a későbbiekben már nagyon szigorúan ragaszkodott ehhez, hogy arról beszél, amit az Isten mond, és annyit mond, amennyit az Isten mondott. Isten három feladatot bíz rá, és ebben az a különös, hogy a három feladat összecseng annyiból, hogy mind a hárommal Isten eléri, el akarja és el fogja érni az Izrael megítélését. És ez a fantasztikus, hogy amit Illés nem tudott elérni, sem a szárassággal, a halálra ítélt néppel, aki meghalhat szomjan, és nem tudott elérni azzal, hogy megölte a Baálnak, a 400 meg az Aserának, vagy 450 és 400 profitát, amivel semmit nem tudott elérni. Csak annyit tudott elérni, hogy megretten, és utána menekülhet, és futhat az életért. Az Isten három egyszerű csomagtervbe, egy csomagtervbe három egyszerű intézkedéssel eléri. Azt mondja, hogy menj el Szíriába, és kent föl Hazáelt királyá. És a későbbi események igazolják. Még nem rövid esemény sor, de igazolja. Menj el Izraelbe, és kent föl Jéhut királyá. Mind a kettő királyságról szól. Az én akaratom szerinti királyságról szól. És végül menj el, és kent föl Elizeust prófétává, te magad helyett. Húha. És amit nem old meg majd Hazáel, azt megoldja Jéhu, és amit nem old meg Jéhu, azt megoldja Elizeus. De egy teljesen más út. Jézabel nem szűnt meg gonosznak lenni, még csak ezután jön a Nábót szőlője, talán emlékeztek a történetre. Nem szűnik meg semmi, tehát tényleg igaz az, amit Illés keserek, hogy nem vagyok jobb az én atyáimnál, vedd el az életem, mert semmit nem tudtam elérni, igaz? Teljesen igaz, de a történet nem csak arról szól, hogy mi mennyire nem tudunk semmit elérni, hanem arról szól, hogy Isten számára mégis nagyon fontos az, hogy legyen meg bennünk az a fajta buzgalom, aminek a két jellemzője, újból mondom, hogy nagyon szeretem az én Uramat. Nem tudom ma még megkülönböztetni, hogy őt szeretem-e, vagy az ügyét akarom csak szolgálni. Ez a minden kereszténynek a problémája, hogy miért csinálod, amit csinálsz? Mert fanatikus vagy, és hiszel az Isten ügyében, vagy azért, mert egyszerűen szereted az Istent, és az Isten elküldött. És óriási a különbség. És a másik pedig az, hogy a buzgalmon túl, hogy járj vele, hogy el tud mondani tiszta lelkiismerettel, amit Illés mondott, hogy él az Úr, akivel járok. Él az Úr, akit szolgálok. Ebben tiszta lelkiismeretem. Van kapcsolatom, őt szolgálom, érte akarok élni, akkor is, hogyha egyébként tele vagyok rossz döntésekkel. És akkor itt érünk vissza, és zárul keretbe a Jakab levele. Ezért mondja azt, hogy Illés ember volt olyan, mint te meg én. Buzgó volt, és könyörgött, hogy legyen szárasság. Jól tette? Nem jól tette? A történet szempontjából, vagy Jakab gondolatai szempontjából a tanulság nem a jó vagy a rossz. A tanulság az az, hogy nem volt tökéletes ember. Mind ahogyha belenézel a Jakab levelébe, rájössz, hogy egyikünk se az. De buzgott az Istenért, szerette az Isten, kapcsolata volt benne az Istennel. Mert kérni, és Isten megadta a kérését. Fölvállalva azt a kockázatot, hogy mint Isten embere rossz döntéseket hoz. Fölvállalta a kockázatot, ahogy ezt fölvállalta Mózesnél, ahogy ezt fölvállalta Dánielnél, ahogy ezt fölvállalta Dávidnál, ahogy ezt fölvállalta, még azt mondom, hogy Jónásnál is. Hogy ő a helyreállításnak az Istene, és közben nem mond rá arról, hogy vezessen bennünket, ahogy Jónásnál sem mondott le, hogy legalább a tanúságot ott hagyja a fülében, hogy vajon igazságos vagy Jónás? Jogosan hányod a szememre, hogy miért kíméltem meg, és való ugyanezt nem mondja, tehát nekem ne lenne fontos Ninivének az élete. Nekem ne lenne fontos izraeli élete. Te fogod eldönteni, hogy kit büntetsz meg az én nevemben. És kit áldasz meg az én nevemben. Gondolod, hogy én ezt nem tudom megoldani? Szóval sokkal árnyaltabbá válik az beszéde, az utolsó megnyilvánulása, ugye az, amikor Ahazjá megbetegedik, és aztán utána küldi sorban a 50-es évvel az embereket, és sorban tűzszál alá az égből, ez egy ilyen karakterisztika Illés életében, és megemészt őket, de figyeljétek, hogy egészen más már a hozzáállása. Akkor már azt mondja, hogy ha Isten embere vagyok, ha az Isten bizonyságot tesz mellettem, ha ez az Isten gondolataival egybevág, szálljon alá tűz az égből. És egybevág. De megtanult valamit, amit mindannyiunknak meg kellene tanulni. Ha az Úr akaránja és élünk, mondja Jakab. Ha az Isten embere vagyok, akkor Isten kijelentése valósággá tud válni. Akár rajtunk keresztül is. Na, hát köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm a türelmet, a figyelmet, és hát az Úr áldása legyen az ő igéjén, és most szeretném, ha lenne majd beszélgetés uzsonna után, most tudom, hogy kell egy kis szünet, de aki teheti, kérem, hogy maradjatok, hogy a föltörni kívánó gondolatok, azok helyet kaphassanak. Amen.